Lélekközösség Peller Mariannal, itt a 95.8 Sláger FM-en.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, és egy olyan vendéget köszöntök magam mellett előtt, akivel nagyjából egy éve, kicsit több mint egy éve találkoztunk utoljára, és egy nagyon-nagyon jót beszélgetünk, igazság szerint mindig nagyon jót beszélgetünk, Domján Andrással, hipnózis szakértővel. Szia, te drága!
Szia, jó estét kívánok!
Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szívesen veled bármikor.
Már hiányzott a beszélgetés, azt kell, hogy mondja. Igen, úgyhogy én már most megelőlegezem, hogy hamarosan fogunk csinálni egy olyat, amikor csinálunk egy meditációt is, illetve te vezetsz nekünk egy meditációt is. Jó, jaj, de jó, hogy ezt most itt le is ütöttük, és egy kicsit beszélgessünk erről az elmúlt másfél évről. Jó, nagyon sokat dolgoztál, te is, meg a drága feleséged is, ha megengeded, akkor őt sem hagynám ki ebből, Mónit. Mert együtt dolgoztok valami nagyon különleges dolgon, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernek nyújthat segítséget. Korábban kezdtétek, mint hogy megérkezett volna a pandémia, ez is milyen érdekes. Nevezzük nevén a dolgot, Inverzumnak hívják ezt a bizonyos programot, rendszert, amit létrehoztatok.
Így van.
Egy kicsit általánosságban mesélj erről, hogy pontosan mit jelent, meg hogy van-e ennek bármi köze a hipnózishoz. Ha nincs, akkor fogunk beszélni a hipnózisról is, csak mondom.
Jó, rendben van. Tehát az Inverzum önszuggesziós és meditációs rendszere, tulajdonképpen egy olyan online eszköz, amit azért hoztunk létre az én szakmai tapasztalatom alapján, hogy az emberek saját maguk is tudjanak foglalkozni a különböző lelki problémák megoldásával. A rendszer lényege az tulajdonképpen az, hogy egyrészt oktató videókon keresztül összefüggéseket magyarázok el 6 témakörre bontva, ez a család, párkapcsolat, munkahely, egészség, félelmek és a gyász.
Itt egy pillanatra, nem a párkapcsolat a leggyakrabban felkeresett témakör?
Az egyik leggyakrabban. Igazából a párkapcsolat az eddigi statisztikáink szerint a második helyen van, az első helyen a félelmek vannak, és erre valószínűleg az elmúlt másfél év az nagyon ráerősített.
Hogyne.
Tehát nagyon sokan küzdenek szorongással, pánikbetegséggel, ilyen-olyan
egzisztenciát, féltése, gondolom, így tehát van. Tényleg az azért elég erőteljesen eluralkodott.
Ez talán a legerősebb, de a párkapcsolat abszolút a sláger.
Ott van a top kettőben,
így van. És a másik nagyon fontos része a rendszernek, hogy kialakítottunk egy interaktív vezetett meditációs rendszert, ami azt jelenti, hogy a felhasználó a visszajelzéseivel módosítja, alakítja a meditáció menetét. És ez az igazán különleges. Bizony. Az egész rendszerben, mert ezáltal a vezetett meditáció egy egészen új szintre emelkedik, hogy mit lehet vele elérni. Ezzel az eszközzel konkrétan azt lehet elérni, hogy a zavaró érzelmeket, problémás érzelmeket lehet feltárni, hogy mi az illető esetében annak a kialakulása, hogyan jött létre a tudatalatti elméjében.
És ezt ő maga tudja megtapasztalni
úgy, hogy az otthonából, az interneten elérve a szoftvert, tudja használni ezeket a meditációkat.
Nem ejti ki menet közben, hogyha választania kell? Mindig a technikai részen, a gyakorlati részen gondolkodtam.
Abszolút. Kifejezetten arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb módon lehessen válaszolni a kérdésekre, igen-nem kérdésekre válaszol, egy-egy új mozdulattal az okostelefonon, tehát ez egy koppintás az igen, két koppintás a nem, tehát konkrétan ennyit
kell
csinálni.
Ki kell nyitni a szemet?
Nem kell
kinyitni. Na ez a lényeg,
nem.
Azt hiszem.
Abszolút nem kell, akár a számítógép billentyűzet. Én speciál azt szoktam használni, amikor tesztelek, vagy amikor akár használom is a rendszert. Ráteszem a billentyűzetre a laptopomon a kezemet, jobbra-balra nyillal lehet az igen-nem válaszokat tök megadni. Úgyhogy mellettem van a kanapén, amikor éppen ellazulok, és akkor tökéletesen lehet ezt használni. De sokan az okostelefont használják, és ott is tényleg annyira egyszerű, hogy egy-egy új mozdulattal lehet ezt a visszajelzést adni.
Amikor te teszteled, akkor az te teljes mértékben komolyan veszed? Tehát te magad is kutatod saját magadat, folytatod az önismereti tréninget?
Abszolút.
Ilyen módon?
Persze, hogyne. Nekem bármi furcsa is, mindig is az...
Akkor te se vagy még normális.
Nem, azt gondolom, hogy...
Nem hiszek a normalitásban.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy azt hiszem ez egy olyan megfoghatatlan fogalom, hogy az ember hol normális, hol nem normális. Én is élek meg, biztos, hogy élek meg olyan szituációkat, amiben egy-egy zavaró érzelem bekapcsol, egyszer valamiért felkapom a vizet, pont ugye beszélgettünk róla, hogy ha az embernek serdülő gyerekei vannak, akkor előfordul az, hogy valami egy bepöccenti, és ezekkel érdemes foglalkozni, hogy azért nyugodt mederbe tudjanak kerülni az ilyen jellegű kommunikációk a családban, vagy bármilyen más helyzetben. és hát teljesen természetes, hogy az ember az egész élete során is ismeri önmagát meg folyamatában, tehát abszolút használható.
És ez a rendszer ebben tud segíteni.
És ebben tud segíteni, hogy egyrészt feltárjuk, de nem csak feltárni lehet, hanem meg is lehet változtatni a problémát okozó érzelmet.
Ez a lényeg.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk van egy szituáció, amiben mondjuk összezörrensz a pároddal, és mindig ugyanarra hívószóra, szakszóval úgy mondjuk, hogy triggerel téged a párod, vagy valami hangulat, egy szituáció, amire te bepöccensz, és onnantól kezdve elkezd kialakulni egy konfliktus, akkor ezt az érzelmet te a rendszer segítségével egy meditatív állapotba kerülve fel tudod tárni, hogy ezt a tudatalatti elméd honnét hívja elő. Ugyanis ez az érdekes ennek az egésznek a működési elvében, hogy minden egyes helyzet, amikor az ember bepöccen, vagy bekapcsol egy érzelem, az bár a jelenben éled meg, de a tudatalatti elméd a múltadból meríti, az alapján, hogy a jelen helyzetet valamilyen szempontból ismerősnek érzi. Ismerős ez a szituáció, és például akár gyerekkorból elő tud hívni mondjuk olyan helyzetet, amikor mondjuk látod a szüleidet ugyanilyen helyzetben. Mondjuk a férjed megüt egy ugyanolyan hangtónust, mint amilyet hallottál az édesapádtól, amire elindult otthon mondjuk egy vita. És ez az emlék előhívja benned azt az érzelmet, amit abban a szituációban megtapasztaltál. Ennek a felismerése egyrészt már egy kicsit más perspektívába helyezi az elmédben is a dolgokat, és felismered azt, hogy ó, hát akkor itt tulajdonképpen ez egy reakció, egy tudattalan reakció ebben a szituációban. És a vezetett meditációk végig vezetnek egy olyan folyamaton, amin a múltbeli helyzetben a gyökérérzelmet tudod megváltoztatni. És ezáltal, amikor...
Átírni.
Gyakorlatilag átírni.
Olyan, mert hogy ez egy program, ami akkor bevésődött, és fut ott hátul a tudatalattiba.
Így van, és ezért van az, hogy minden alkalommal automatizmusként előhívódik benned. És azzal, hogy a programot, ha úgy tetszik, átírod, azzal azt éred el, hogy a legközelebb, amikor a férjed megüti azt a hangtónust, akkor már az átírt program fog elindulni, ami a cél szerint a nyugalom érzése lenne, és akkor nyugodtan tudsz reagálni.
Igen, pontosan. Annyira érdekes, hogy hallgatlak, és rájövök mindig, hogyha ilyen különböző módszereket veszünk górcső alá, hogy minden tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálja, hogy jobban megismerjük önmagunkat, és ezeket a programokat átírjuk. Csak azért, mert én spirituális válasz annó terápiát végeztem, most már technikának kell nevezni, ezt mindig elmondom.
Igen.
És ott is ugyanerről van szó gyakorlatilag, vagy legalábbis a módszernek ez a lényege, hogy egy régmúltban átélt élmény, amihez kapcsoltunk egy bizonyos érzelmet, programként fut, és most a jelenben akadályoz, mert ugye ismétlődnek a helyzetek, hiszen fejlődnünk kell, tanulnunk kell, nem véletlenül lépünk bele mindig ugyanabba a folyóba, vagy nem tudom, pocsolyába, tök mindegy.
Igen,
mert hogy van ez a mondás,
folyóban pont,
hogy máshogy folyóban nem tudunk.
Igen,
köszönöm, András! Mindegy, nem baj, a lényeget úgy is értjük. Tehát az a lényeg, hogy ezek ismétlődnek, és hogy hogyan tudod azt átírni, nem véletlenül ismétlődnek az életükben. Az viszont érdekelne, hogy foglalkozhat ez, vagy előhívhat ez, bocs, hogy behozom ezt, előző életes élményt is?
Nyugodtan hoz be, nekem mindig az volt az alapelvem a hipnózisban is, és itt az inverzumban is azt vettük alapul, hogy azzal foglalkozhat a felhasználó, ami előjön.
Szuper.
Ebből kifolyólag...
Tehát hitétől függően
hitétől függően, vagy függetlenül is akár előjöhetnek olyan információk az ember fejében egy kérdésre, mert tulajdonképpen ez a lényeg ennek a rendszernek, hogy kérdést tud feltenni az interaktív meditáció, felteszi a kérdést a meditációs hanganyag, hogy mikor alakult ez a probléma ki. És erre beugrik egy emlék, egy gondolat, egy kép, egy érzés. És ezekkel a dolgokkal, ezekkel az információkkal foglalkozhat a felhasználó. Ha ez olyan információ, ami nem ismerős a jelen életéből, attól függetlenül, hogy most ez egy szimbolikus történet, ami alapján könnyebben megérti az ember, vagy ha hite szerint neki belefér az, hogy ezt előző életként fogja fel, és úgy értelmezze, akkor értelemszerűen ennek megfelelően is van további folytatása a mentális munkának, és hát nem zárhattuk ki ezt az irányt sem, ezért értelemszerűen ezzel is lehet foglalkozni.
Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy te mit gondolsz erről, meg fogom kérdezni rövidesen, okay, jó?
Nyugodtan.
Ezzel fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal, Domján András hipnózis szakértővel beszélgetünk, és ugye ott hagytuk abba, hogy mindenki hite szerint mehet tovább ebben a bizonyos inverzum rendszerben, amit ti megalkottatok. Egy egyéni meditációs program ez tulajdonképpen.
Igen.
Tehát olyan, mintha besétálnál a saját lelked erdejébe, és te határozod meg, hogy merre mész tovább.
Így van. Igen.
És melyik részre szeretnél rávilágítani, hogy oda besusson a napfény? Jaj, te költői!
Gyönyörű volt, ezt majd felhasználhatom?
Egészen nyugodtan, mert hogy én ezt így látom magam előtt. Szerintem nagyjából így működik a dolog. És tényleg érdekel, hogy te mit gondolsz erről, és tudom, hogy mindig nagyon óvatosan fogalmazol. Változott valami az elmúlt másfél évben ezzel kapcsolatban, András? Mert már ami az előző életeket, az abban való hitet, vagy az azzal való foglalatoskodást illeti?
Én alapvetően az előző életek témájában mindig egy dologra vigyáztam a munkám során, hogy ne befolyásoljam a másik ember hitét, amikor ezzel a témával foglalkozunk. Mert onnantól kezdve, hogy én akár mondjuk előadást tartok erről a témáról, vagy bármiről is szóba kerül ez a téma, és én azt mondom, hogy én hiszek ebben, vagy én nem hiszek ebben, ez egy befolyásoló tényező a másik felé. De hogy azért válaszoljak is a kérdésedre, számomra egy elfogadható, én úgy mondanám, hogy én választottam ezt a hitet. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy nem tudom bizonyítani a létezését, de nem tudom cáfolni sem. Az én világnézetemben viszont az, hogy elfogadom annak lehetőségét, hogy van és voltak előző életeim, és lesznek további életeim, az ad egy nyugalmat az életemben, kevésbé félek talán az elmúlástól, nyugodtabban tudok hozzáállni az élet bizonyos dolgaihoz, amíg olyan emberek, akik ezt egyértelműen elutasítják ezt a feltételezést.
Amivel nincs semmi baj.
Ami teljesen rendben
az
van, persze, de ők például általában az elmúlást, mint egy megszűnést nézik, és ez egy nyomasztó érzés, azt gondolom.
És nyomasztó érzés lehet mondjuk akkor is, amikor fölteszi a gyerek. Pont tetted, hogy milyen szép, hogy pont erről beszélgettem tegnap az 5 éves gyermekemmel.
Nagyon jól lehet beszélgetni.
Aki megkérdezi tőlem, hogy anya, én is meg fogok halni egyszer, és nem tudom neki azt mondani, nem akarok hazudni a fiamnak, hogy nem tudom neki azt mondani, hogy nem kisfiam, te örök fogsz élni, hanem hogy majd egyszer, nagyon-nagyon sokára, igen. De anya, és akkor mi lesz? És megjön a nagyobbik, a 8 éves, akivel már lezajlott ez a beszélgetés. Hát, Szilveszter, hát nem lesz ott vége, mert anya, te hiszel abban, és újra visszakérdez, te hiszel abban, hogy többször élünk? És szerintem ez nekem felelősségem, minden szülőnek az a felelősség, hogy valahogy a saját hitét nem ráerőszakolva, de átadja a gyerekének. Nálatok zajlanak ilyen beszélgetések?
Persze, hát nálunk ráadásul az igazán érdekes, hogy a feleségem, tehát ő egy abszolút két lábbal a földön álló.
A férjem.
Így van. És ő például nem hisz az előző életekben. Mindig azt mondja, hogy szeretne hinni benne, de nem érzi reálisnak, mert van egy csomó olyan kérdés, amire nem kapja meg a választ. Hogy na jó, de hogyha ez van, akkor ez hogy történik, meg az hogy történik, és én sem tudok rá válaszolni.
És nem tudsz rá válaszolni, hiszen nem, te sem vagy szakértője.
Hát meg nem lehet ennek az embernek szakértője, ez hitbeli kérdés. A hitbeli kérdésnek az ember nem szakértője, hanem kialakul egy elképzelés a fejében. Most az, hogy az ő fejében milyen elképzelés van, és a gyerekeink fejében ezáltal milyen elképzelés alakul ki, az megint egy beszélgetésnek a következménye. Azzal szoktak viccelődni a gyerekek, hogy ők inkább az édesanyjuknak a teóriáját tudják érzik, jobban elfogadni, igen. De néha mondják, hogy nem szólnál az érdekünkbe, hogy minket is bevegyenek ebbe a sorba.
És ez milyen érdekes, hogy a férjem szokta ezt mondani, hogyha valami olyan helyzet van, hogy eltartom magamtól ezt az egészet, ez nincsen kicsikém, de ha esetleg úgy, akkor szólnál az angyala, hogy mert ugye legegyszerűbb, hogy valami történjen.
Körülbelül így, igen.
Mert szerintem egyébként, tehát valamiben akkor is hisz mindenki.
Mindenki valamiben. Hisz valamiben, csak valaki abban hisz, hogy nincs miben hinni.
Igen.
És én mindig azt tudom erre felhozni, hogy se pro, se kontra nincsen bizonyíték. És ez ezért hit, és nem tudás, ami ezzel kapcsolatban van az emberek fejében. És bennem is van feltételezés azzal a kapcsolatban, hogy ez vajon tényleg létezik-e.
Bennem is. Abszolút működik a szkepticizmus.
És ez szerintem természetes, és én ami problémát látok a hittel kapcsolatban, az általában az elvakultság bármilyen irányban.
Egyetértünk.
Ha valaki elvakultan hisz valamiben, és kizár minden más lehetőséget, akkor a világnak csak egy részét látja.
Igen.
És nem érti meg az összefüggéseket. És számomra ez egy nagyon fontos tanulság volt a munkám során, hogy megpróbáljak minél nagyobb képet látni, minél nagyobb képben gondolkodni, mert hogyha eltávolodsz egy problémától, ez is egy abszolút alappszichológiai módszer, hogy az ember eltávolodjon valamitől ahhoz, hogy rálásson, és akkor jobban meg tudja érteni. Amikor benne vagyunk a problémában, amikor akár csak egy konfliktusról van szó, és éppen nyakig vagyunk az érzelmeinkben, akkor nem, olyan, mintha ilyen
szemellenzőt
tennénk föl, és nem látjuk azokat
érzelmi
a dolgokat.
Érzelmi szemellenző, konkrétan.
Nem látjuk azokat a dolgokat, amik egyébként akár a probléma megoldását is adnak.
Nagyon izgalmas, mert ilyen helyzeteket éltem meg ebben a másfél évben többször is, úgy, hogy olyan volt, mintha kicsit skizofrén állapotba kerültem volna, mert már képes vagyok, és ezt szerintem én ezt fejlődésnek élem meg, kívülről is látni azt, hogy most hisztérikus állapotban vagyok.
Ez egy nagyon-nagyon fontos képesség. Ez szerintem az egyik legfontosabb képesség, és egyébként például az inverzum rendszerében is ez az egyik legfontosabb eszköz, hogy azáltal, hogy megvizsgálsz egy szituációt úgy, hogy nem vagy benne, hanem ráadásul egy ellazult állapotban külsőként, külső szemlélőként meg tudod vizsgálni. Bele tudsz helyezkedni a különböző szereplők helyébe.
De ehhez le kell higgadni? Tehát ehhez kell
ehhez
egy
kell a meditatív
tudatállapot, ugye?
Igen. Így van, mert a tudatos elme ilyenkor elcsendesül, és ezért kevésbé kattognak a gondolatok, kevésbé indulnak be azok a folyamatok, amik egyébként az éber állapotban beindulnak.
Igen.
Ez maga a meditatív állapot pedig, ugye ez a hát ilyen félálomszerű állapotban, ilyen tulajdonképpen rá tud csodálkozni az ember a saját butaságára is akár, vagy a saját, de fura, hogy így reagáltam.
Hogy így reagáltam, igen, de hogy van, hogy úgy érzem konkrétan, hogy látom, hogy ez nem normális, amit nem normális, tehát hogy ez egy túlzás.
Igen,
hogy
felesleges.
Hogy lángolok, igen. Hogy így fölégetek igen. Magam körül minden, teljesen fölösleges, de nem tudom leállítani.
Így van, pontosan azért nem tudod leállítani, mert ez egy tudatalatti reakció, és a reakciónak az a lényege, hogy felülírja a tudatos gondolkodást, tehát ne legyen egy gát, ami megakadályozza azt, hogy na várjunk csak, akkor most gondolkozunk el azon, hogy ez az oroszlán engem kerget, akkor én most fussak, vagy ne fussak.
Életét,
így van,
igen.
Hát ez egy evolúciós program, aminek működnie kell, ez az üs vagy fuss reflex, ami ennek köszönhetően maradt fent valószínűleg az emberiség, és nem az állatok győzedelmeskedtek felettünk, ahogy tetszik. De jelen helyzetben, sok szituációban, emberi kommunikációs helyzetben ez egy gátló tényező. És tulajdonképpen ez a lényege az inverzumnak is, meg egyáltalán az, amivel mi foglalkozunk, hogy meg tanítsuk az embereket arra, hogy sokkal többet lehet alakítani ezeken a helyzeteken, mint ahogy ezt a megélés pillanatában gondoljuk. Tehát sokan azt gondolják, hogy hát én már ilyen vagyok. És ez az ilyen vagyok gondolat, amikor már azonosultam a problémával és a saját énemnek, az egómnak, ha úgy tetszik, a részét képezi az, hogy én egy robbanékony személyiség vagyok, akkor onnantól kezdve ez egy jó kifogás arra, hogy ezt soha meg se próbáljam megoldani.
De ezt akartam mondani, ez egy kifogás.
Esetek nagy többségében ez kifogás.
Belecsücsülök. Mert egyébként miért nem merül föl benne az a vágy, hogy esetleg változtasson rajta, hogy ezt formálja?
Azért, mert az embernek az önvédelmi mechanizmusai védi önmagát mindenek felett. És ezért, ha én az vagyok, aki robbanékony vagyok, akkor ezt az én személyiséget, ezt az én képet is védjük.
Igen.
Tehát ezért nagyon nehéz belátni azt, hogy tévedtem. Mert ha valaki téved, akkor az azt jelenti, hogy az, amit én csináltam, az nem jó.
Igen.
Ha ettől valaki fél, és mondjuk görcsösebben fél, akkor onnantól kezdve ezt nem fogja belátni, még akkor is, ha ő maga már tudja, hogy valójában tévedett,
igen.
De nem akarja megmutatni a többieket.
Ez az ego lényege gyakorlatilag
igen.
Ha ebből a szempontból közelítjük
van,
meg. Na, innen fogjuk folytatni, hogy hogyan tudjuk átírni esetleg ezeket a programokat.
Rendben.
Jó? Köszönöm.
Lélekközösség Peller Mariannal itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatjuk a Lélekközösség Peller Mariannal, Domján András ül velem szemben, és ott tartottunk, hogy hogyan tudjuk átírni ezeket a bizonyos bennünk futó, nevezhetjük negatív programoknak is, mert hogy alapvetően ezek blokkolnak bennünket az életünk során. Tehát bizonyos helyzetekben nem előre visznek, hanem egyszerűen így beleültetnek a problémába, és nem tudunk abból kiszabadulni. Tehát azt mondtad, hogy ennek a rendszernek, ennek a módszernek az a lényege, hogy át tudjuk írni bizonyos érzéseinket, érzelmi reakcióinkat.
Így van.
Hogyan ez? Hogy lehet megvalósítani?
Vegyünk egy konkrét példát, és akkor talán egyszerűbb lesz. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy vegyünk egy hétköznapi dolgot, mondjuk félek a szerepléstől. Mondjuk felállok egy színpadra, és ahogy emberek elkezdenek rám nézni, elpirosodok, elkezd akadozni a szavam.
Nekem ez volt? Rettegtem, hogy rossz szavak jönnek ki a számon, kudarcot vallok, bakizni fogok.
Ebben a helyzetben egy úgynevezett bekapcsolódó érzelmet élsz meg. Uh-huh. A bekapcsolódó érzelem valószínűleg a félelem valamitől, és ezt éled meg, ez váltja ki a testedben azt a fajta ellenállást, hogy folyékonyan tudjál beszélni, vagy éppen lazán, könnyedén tudjál viselkedni.
Igen.
Az ilyen vezetett meditációban, az inverzum vezetett meditációjában a felhasználó ellazul, és a vezetett meditációban, miután beállította azokat a paramétereket, ami neki szimpatikus, azután a rendszer felteszi neki a kérést, hogy képzelj el azt a problémás helyzetet, amiben megélte ezt a bekapcsolódó érzelmet. Ez esetben elképzelem magamat, hogy fellépek a színpadra, és átélem ezt a félelmet. Ez az átélés ebben a meditatív állapotban egy kicsit más, mint a valóságban. Gyakorlatilag meg tudom figyelni, jé, itt összehúzódik egy kis izom a hasamban, jé, mintha a mellkasomon ülne egy elefánt. Tehát egy ilyen, ezeket az érzéseket jobban meg tudja figyelni az ember. És amikor ez megvan, ezzel tulajdonképpen, mintha lokalizáltuk volna a magát az érzelmet, ami kiváltja a reakciót. Igen. A következő fázisban felteszi a kérdést a meditáció, hogy na jó, akkor most 1-3-ig számolok, 3-ra meg fogod látni, hogy honnét indult ki ez a probléma, 1-2-3 is. Elhangzik egy visszaszámlálás, és a tudatalatti elméből elkezdenek előjönni
tényleg
az információk.
Tényleg megmutatja?
És megmutatja, igen. Előjön egy emlék, amikor mondjuk az általános iskolában, nem, amikor az általános iskolában feleltem, és nem készültem az órára,
és
kinevetnek a többiek, a tanárok, a tanár is leszid engem a többiek előtt, és szégyenben maradok a többiek előtt. És akkor értem meg, hogy úristen, pontosan ugyanez az érzés van bennem, mint ami a színpadon. Az átírás pedig a következőképpen történik, mert ez az igazán érdekes. Tegyük fel, hogy ez a gyökér probléma. A meditáció végigvezet egy olyan folyamaton, hogy elképzelem, hogy például én felnőtt énemként megjelenek ebben a helyzetben, és megnyugtatom a gyerekkor énemet. Elmagyarázom neki azt, hogy figyelj, nézd körül, ezek a gyerekek pont ugyanolyan, mint te. Pont ugyanúgy tudnak hibázni, mint te. Az, hogy te most hibáztál, az egy teljesen természetes dolog, és az is természetes, hogy ők kinevettek. Azért nevettek ki, mert ők ugyanebben a helyzetben ugyanígy viselkednének.
Igen.
És ez nem azt jelenti, hogy ők nem szeretnek téged, nem azt jelenti, hogy te rossz vagy, nem kell lesz másoknak. Tehát azokat az érzelmeket tudod neki megmagyarázni, és abba a kontextusba tudod belehelyezni a történetet, amiben meg tudod őt nyugtatni. Az pedig, hogy
a
saját kis énedet, így van. És azzal tudod megtapasztalni, hogy tényleg megnyugszik-e, hogy a meditációval el tudod képzelni, hogy belehelyezkedsz most a gyerek éned helyébe, és megfigyeled, na most milyen az érzés. Jé, most megnyugodtam, de jó. És azt érzed, amikor már azt érzed, hogy oké, én már jól érzem magamat, ezt az érzelmet lehet rögzíteni. Tulajdonképpen olyan, mintha az emlékhez hozzá társítanánk ezt a kialakított érzelmet. Igen. És a következő lépésben pedig az ellenőrzés történik meg, amikor a meditáció elképzelteti veled, hogy ismét ott vagy a színpadon. És nézd meg, hogy most milyen az érzés. Ha azt érzed, hogy de jó, itt vagyok a színpadon, tök laza vagyok, könnyen beszélek, akkor ez az átírás, ahogy te mondtad, ez egy sikeres eredmény volt. A következő lépés az már a meditáció után majd a gyakorlati megtapasztalás.
Igen, a megtapasztalás. A való életben.
És ez benne az igazán érdekes, hogy az ember azt gondolna, hogy ez csak a fejemben történt. Minden a fejünkben történt. És abban a pillanatban, hogy már fölálltál a színpadra, triggerelődik az az emléke, ami a gyerekkorodban volt, csak már azzal az érzelemmel, amit te kapcsoltál hozzá, ezzel a nyugalommal. És azzal a nyugalommal állsz ki a színpadra, azzal a nyugalommal tudsz beszélni, amit abban a helyzetben létrehoztál.
Elképesztő. Azon gondolkodtam, hogy amit mondtál, hogy minden a fejben történik, most nemrég hallottam valami adatot, csak sajnos nem tudok, számokat nem szoktam megjegyezni, ilyen lényegtelen dolgokat, de hogy valami, hogy nem tudom hány százalékkal, de minimum 30%-kal nőtt az izom ereje azoknak, akik fejben edzettek. Tehát tényleg meditatív állapotban fejben fekvőtámaszt nyomtak. Mint azok, te csináltak egy ilyen kísérletet, mint azoknak, akik csak idézőjelbe téve, csak a testüket edzették.
Igen, nagyon sok ilyen kísérlet zajlik, és az Egyesült Államoknak a gyakorlatilag minden olimpiai sportágában a sportolók tudtommal meditatív állapotban is elképzelik a teljesítmény elvégzését, amellett, hogy fizikailag is gyakorolnak. Tehát az összehasonlító kísérletekből mindig az derül ki, hogyha a gyakorlás, a fizikai gyakorlás, vagy csak a mentális gyakorlást összehasonlítjuk, akkor a kettőnek majdnem ugyanolyan eredménye származik.
Hogyha viszont
mind a kettő döbbenetes, egyébként elképesztő, ami viszont a legizgalmasabb, hogyha mind a kettőt csinálják, akkor ez egy olyan sokszoros teljesítmény, eredmény növekedést tud hozni, ami elképesztő. Az agykontroll tanfolyamokon ezeket tanítjuk.
Annyira köszönöm, hogy behoztad az agykontrollt.
Teljesen természetesen.
Mert nem lehet kihagyni, mert hogyha valakinek ismerős volt a név, de esetleg nem tudja, hogy honnan ismerős, így akkor van. Említsük meg édesapádat, Domján Lászlót, nagy szeretettel.
Így van.
Akivel együtt dolgoztál is, akitől nagyon sokat tanultál
így
is.
Így van. Hát én 7 éven keresztül én magam is oktattam az agykontrollt, és hát édesapámtól tanultam meg nagyon sok Gyakorlatilag a hangom, a hanglejtésem a meditációban az tudattalanul is, de tőle tanultam meg, amikor gyerekként kísértem őt agykontroll tanfolyamokra, és én is hallgattam a meditációit.
Nem tudom, hogy ezt megkérdezték-e tőled valaha, és semmi rosszat nem akarnék ebből kihozni, de hogy van olyan dolog, amiben kifejezetten ellene mennél, vagy ellene szeretnél menni édesapádnak?
Biztosan van, persze, de...
Itt most nem tudatosodik feltétlenül.
Nem, azt gondolom, hogy az ember...
Mert ez tök normális egyébként.
Ezt akartam
részéről
mondani, igen, hogy az embernek teljesen természetes, hogy látva a szüleinek az életvitelét, aki nyilván egy más korszakban szocializálódott, egy más időszakban nőtt fel, egy csomó mindent felül tudok bírálni, hogy nekem az kell-e, vagy nem. Vannak olyan attitűdjei az édesapámnak is, olyan hozzáállása a bizonyos dolgokhoz, ami az én életemben nem aktuális, ami nekem nem praktikus. Volt olyan idő, amikor ezt a fajta mintakövetést, ami szintén teljesen normális reakció, és többek között egyébként ilyen mintakövetések átírásával is foglalkozik a rendszerünk.
Szuper.
Hogy ezeknek a megértése, ez egy fontos önképzés, egy önismereti
megint
folyamat.
Csak, igen.
És az benne az igazán izgalmas, hogy amikor rájössz arra, hogy mi az, amiket automatikusan átvettél, onnantól kezdve ezt a tudatos elmébe átemelted, és már tudatosan ki tudod választani, hogy jó, nekem ebből ez kell,
igen,
nekem ez nem kell. Ez jó, ez nem jó, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ő életében ez nem.
Nála simán lehet, hogy működött.
Nála az egy jó működő
dolog. 12 különböző személyiségről, egyéniségről beszélünk.
Így van.
És azért sok pozitív minta is van, amit nyilván az ember használ, és aztán van, ami meg neki nem működik. És ez olyan érdekes, mert nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy hogyan kéne magunkat megismerni, hogyan kéne bizonyos dolgokat átírni, miket hozunk magunkkal, de arra kíváncsi lennék, hogy a te tapasztalataid alapján, mert te emberekkel azért elég sokat foglalkoztál, igen, és foglalkozol a mai napig, hogy az emberek nagy része, nem tudom, hogy lehet-e így általánosítani, tudatos életet igyekszik élni? Azok, akik hozzád fordulnak, már nyilván igen. De te mit látsz, mit tapasztalsz a kisebb, szűkebb és tágabb környezetedben is? Látom az arcodat.
Nagyon nehéz a kérdés, azért nehéz a kérdés, mert biztos, hogy van egy olyan rétege az emberiségnek, nem csak Magyarországon, a világszerte, akiknél elindult egy olyan folyamat, és ez egy nagyjából olyan 30 éves kor körül az emberek fejében azért elindul, hogy ez a tényleg ki vagyok én, hova tartok, miért fontos az életem, van-e célja az életemnek, ezek a kérdések felmerülnek. Ez egy viszonylag természetes folyamat. Van, aki ebből azt a következtetést vonja le, hogy jó, hát ezek hülyeségek, ezzel nem kell foglalkozni, van nekem elég bajom ezen kívül is, és vannak azok, akik tovább mennek az úton.
Igen.
Hogy ez arányaiban, mivel, ahogy mondtad te is, én is nyilván olyan emberekkel találkoztam, olyan emberek fordultak hozzám, olyan emberek keresik meg az inverzumot is, akiknek fontos valamiért az, hogy jobban értsék önmagukat, igen, a világot. Ők velük állok kapcsolatban. De hogy mondjuk egy ilyen Google keresések arányát a lakossághoz mérten nézzünk, akkor nagyjából a 600 ezer aránylik a 9 millióhoz.
Ja, Istenem.
Magyarországon. Tehát, hogy ez csak egy ilyen becslés szintű dolog, de egyébként az internet azért különleges, mert gyakorlatilag nagyon jó statisztikai eredményeket lehet levonni ezekből.
Gyakorlatilag leképezi azt, ami,
igen,
van.
Tehát, hogyha egy picit valaki a Google-el jóba van, akkor ott már ott elég komoly adatokat lehet megszerezni, és ez az egyik visszajelzés, hogy aki ebben a témában érdekelt, az egy nagyjából ma Magyarországon egy ilyen létszám.
Istenem, add, hogy ez folyamatosan nőjön, és bocsánat, hogy
ezt merészelek.
Igen, és te is, meg én is,
így
nem
van,
mindannyian ezen dolgozunk.
Van, pontosan.
Na, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, beszélünk egy kicsit a hipnózisról, mert jó, szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy ez pontosan hogyan is néz ki, mit csinál.
Lélekközösség Peller Mariannal, itt a 95.8 Sláger FM-en.
Folytatjuk a Lélekközösség Peller Mariannal, itt ül velem szemben Domján András, hipnózis szakértő. Szerintem nagyon sokaknak nagyon izgalmas ez a téma, hogy hipnózis, hipnotikus állapot, akkor te most engem el tudsz varázsolni, mint a Mário is a varázslóban, a varázsló Máriót. Tehát, hogy valójában ez hogyan működik? Mesélj erről egy kicsit.
Valójában nagyon sok tévhit van a hipnózissal kapcsolatban, és talán az egyik és legfontosabb dolog azt tisztázni, hogy maga a hipnotikus állapot az nem annyira természet feletti, mint amilyennek az emberek gondolják azt. Valójában pont az ellenkezője, ez egy teljesen természetes állapota az agynak, amit nap mint nap egyébként meg tudunk élni.
Önmagunk is.
Abszolút, tehát folyamatosan ez egy olyan normális agyműködés, amit megél az ember. Egyébként nagyon hasonló maga az élmény, mint egy meditatív állapot, tehát itt van egy hasonlóság. Annyi a különbség mondjuk egy hipnózis ülés és a meditáció között, hogy ott van egy olyan személyes kapcsolat, amiben a hipnoterapeuta ott irányítja az illetőnek a gondolatait, az illetőnek az előjövő információit, de ez az irányítás sem úgy történik, mint a Mário és a Varázslóban, hogy konkrétan akkor én nem tudom saját magamat befolyásolni.
Itt, tehát nem veszíti el önmagát és a tudatát és
nem,
a kontrollt.
Nem veszíti el. Ez a színpadi hipnózis műsoroknak, amiről ugye a Mário és a Varázsló is szól, annak pont az a lényeg, hogy azt az illúzióját keltse a színpadon az embereknél, minthogyha az illető nem tudná irányítani a saját viselkedését. Csak amit nem vesznek észre az emberek, és ami egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy mindig a hipnózis az nem csak ekkora, egy kicsi sáv a világból, hanem az egész. Magyarul a színpadi hipnózisnál a hipnózis része a színpad, a világítás, a hangulatfény, a nézők. Úgy kezdődik egy ilyen színpadi hipnózis műsor, amit egyébként én soha nem csináltam, viszont a tanárom, akitől tanultam, ő Kanadának egy nagyon híres színpadi hipnotizőre
tehát
is.
Tehát ő csinál ilyet
is. Abszolút. Tehát Magyarországon ennek már nincsen, nem igazán van ez a műfaj, legalábbis nagyon-nagyon kevesen csinálják. Igen. Kanadában, Amerikában ez egy viszonylag elterjedt ilyen színpadi műsoros műfaj, és úgy kezdődik egy ilyen helyzet, hogy jöjjön fel a színpadra az, aki szeretné, hogy meghipnotizáljam. Onnantól kezdve, hogy én felmegyek a színpadra, én beleegyeztem így a hipnózisba. Van. Tehát van egy nagyon komolyan fel van építve ennek a viselkedés pszichológiája, hogy minden egyes reakció az, ami egy kapcsolatot teremt a hipnotizált, az alany és a hipnoterapeuta.
Van olyan, aki nem hipnotizálható?
Ez a másik olyan tényező, ez a hipnabilitás fogalom, ami szerintem megint csak egy... A tudomány igyekszik minél inkább skatujába beszorítani azt, hogy ez hogyan működik, de a hipnoterapeutának pont az a funkciója, hogy felmérje, hogy hogyan lehet hipnotizálni valakit.
Mert mindenki
Mert
az.
Hogy valójában mindenkinek az agya képes erre az állapotra, viszont mindenkiben ott lehet az ellenállás.
Hát hogyne.
Van, akiben több, van, akiben kevesebb. Ami azt jelenti, hogy, hogy ha akarata ellenére senkit nem lehet meghipnotizálni.
Okay.
Ez az egyik legfontosabb dolog. Ha viszont az illető akarja, akkor is lehet benne tudatalatti ellenállás, lehet benne védekezés, mert például a téves elképzelésekből fakadóan, hogyha ő attól tart, hogy itt elveszítheti a kontrollt,
igen, és az
akkor
mondja,
ő védekezni
ki.
Fog.
Így van, így
és
van.
Hogyha ő nem hiszi el a hipnoterapeutának, hogy már pedig itt nem veszíted el a kontrollt, akkor alapból védekezni fog. De ezekre is megvannak azok a technikák, amik a szakmának a lényege, hogy egy beszélgetés során felmérjük a másikról, hogy mik azok az esetleges ellenállások, mik azok az esetleges
gátak
amiket át kell ugrani, és itt minden esetben az érzelmek azok a tényezők, amiken keresztül el lehet jutni az illető tudatalatti elméjébe. Tulajdonképpen ezeket a gátakat kell feloldani ahhoz, hogy hipnotizálható legyen az illető.
Annyira kíváncsi lennék, mit csinálnál a férjemmel. De csak azért, mert ő tényleg egy nehéz eset, vagy mondjuk a te párod, a Móni, ő ebben hisz, hogy ez működik viszont?
Abszolút, mert ez teljesen tudományos alapokon működik a hipnózis, tehát ez nem egy misztikum.
Igen,
de
nem egy hókusz-pókusz.
Igen, valószínűleg a férjed esetében is igazából az kellene elindítani, hogy egyáltalán ő kíváncsi legyen, mert a kíváncsiság az egyik
nagyon
dolog, ami felülírja.
Nagyon kíváncsi. Volt egy ilyen műsor, most nem jut eszembe, Top Gear, igen, a Top Gearban van három szereplő, és kiválasztották azt, akire azt mondták, hogy ő a leghipnabilisebb.
Igen.
A cuki kis pici, nem tudom a neveket megjegyezni, sajnálom. Láttad azt a részt esetleg?
Hemondó.
Igen, nagyon jó vagy. Nem tudom, hogy ő pont őt Hemondnak hívják, de mindegy is. Tehát, hogy is ki lett jelentve, hogy ő a legkevésbé, úgyhogy őt nem. Az idősebb nagy darab csábot, aki a fő karakter szokott lenni. De a kicsi, cuki, fiatal srácot őt, igen, és gyakorlatilag elérték, hogy ne tudjon vezetni autót. Tehát beült a kocsijába, és azt mondta, hogy na, induljunk el. És azt mondta, hogy jó, most be fogom indítani az autót. És látod a zavart?
Ez csodálatos.
És azt nem tudom eldönteni, hogy ezt ő eljátszotta-e, vagy sem. Nyilván az volt a cél, hogy nem eljátszotta, de ez lehetséges, hogy ezt tudunk csinálni? Vagy hát nem
tudunk,
én, de hogy...
Tudunk csinálni, csak itt az összetettségét kellene érteni ahhoz, hogy ez hogy működik. Ő gyakorlatilag tud vezetni.
Ha persze. Nem, nagyon jó ráadásul.
Az, hogy ő eljátszotta, ő gyakorlatilag annak nincsen tudatában, hogy most eljátsza, hogy nem tud vezetni. Tehát valójában ez egy eljátszás, de nem tudatos eljátszás.
Értem.
Ez egy trigger, egy kapcsoló, egy érzelmi bekapcsoló, amit beépít a hipnózis során egy olyan reakciót erre a helyzetre, ami eltereli az eddigi útvonalról tulajdonképpen a gondolatmenetet, hogy most mit is kell itt csinálni.
Igen.
És ez bizonytalanságot okoz. A bizonytalanság felerősíti ezáltal. Ezt ő nem játssza el, tudván, hogy jó, most itt a néző kedvére játszik, ez nem így működik.
Annyira cuki volt, utólag el is mondta, hogy ő ezt még életemben ennyire zavarban nem volt, hogy most mit csináljon.
Meg kell találni azt az érzelmet, ami ki tudja billenteni a megszokott magabiztosságából ebben a helyzetben, és akkor ő maga úgy éli meg, mintha ez erre képtelen lenne, és meg se próbálja. De ez a... Itt megint csak egy nagyon-nagyon fontos tényező van. Ez kamerák előtt történik.
Igen.
A kamera is hipnotikus hatású.
Komolyan?
Persze. Tehát vannak ilyen nagyon sok olyan felvétel, ahol látszik az, hogy mondjuk valaki az utcán hipnotizál meg ilyen gyors, úgynevezett gyors indukcióval. Így
egy mozdulattal.
Igen. Amit nem lát a néző, hogy mi van a kamera mögött. Hogy ott van egy stáb, aki követi. Hát ez a stáb, az nekem egyértelműen azt mondja, hogy úristen, ez az ember, ez egy fontos, ez egy valami nagy hatalommal.
Hozzátesz.
Lehet, hogy van a háttérben egy hatalmas póster, hogy ő a világ legjobb hipnotizőre.
Óriási, értem, amit mondasz. Tehát különböző
vannak
hatások.
Vannak információk, amik körülvesznek, és ezek az információk, ezek nagyon fontosak, ezek nem függetlenek az egészben. És ez az, amit az emberek hajlamosak a hipnózissal kapcsolatban félreérteni, hogy minden mindennel összefügg. Hmm. Ezért mindennek, a körítésnek is, a felállásnak, ennek a díszletnek, hogy úgy mondjam, ennek megvan a hipnotikus hatása, és ezek is fontos szerepet töltenek be az ilyen helyzetekben.
Minden információ. Hogyan tud segíteni a hipnózis egy elakadásban, egy lelki elakadásban?
A hipnózis alapvetően, én azt gondolom, hogy egy nagyon tág fogalom, és ezáltal úgy tud igazán segíteni az embereknek, hogy ki tudja zökkenteni abból a nézőpontból, amiből az ember figyeli a problémát. Mert általában ez a legnagyobb gond, hogy benne vagyunk egy sajátos nézőpontban, onnan látjuk a problémát, és abból a nézőpontból nem megoldható a probléma. A hipnózis segít abban, hogy ebből kibillenjünk, más helyzetből lássuk, és egyébként a hipnózis és mondjuk az inverzum között az azonos, hogy az érzelmeken keresztül történik a megoldás. A hipnózis is az érzelmekkel foglalkozik, legalábbis az, ahogyan én dolgoztam. Ezért is az én szakmai tapasztalataimat használtuk fel arra, hogy az inverzumot létrehozzuk. Itt van a hasonlóság.
Igen. A híd.
A híd, így van. És itt is azt lehet tulajdonképpen, hogy az érzelmeken keresztül lehet megváltoztatni az embernek a zavaró viselkedését.
Az a baj, hogy lassan letelik a műsoridő, egyszerűen imádom ezt, köszönöm szépen, hogy jöttél, hogy nagyon jó beszélgetés volt, és ahogy az elején kezdtem, megígértettem veled, hogy jössz és csinálsz nekünk egy meditációt, egy hipnotikus, nem, egy meditációt, jó. Akkor ezt be fogom hajtani rajtad, ha megengedett pár hónap múlva. Addig pedig nagyon remélem, hogy hasznos információkhoz jutottatok ismét, drága hallgatók, mindenkit nagy szeretettel ölelünk innen, ezzel véget ér a mai műsor, de egy hónap múlva újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Lélekközösség Peller Mariannal, itt a 95.8 Sláger FM-en.